Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 5-én pénteken. A mai műsor első részében arról a jogszabály tervezetről lesz szó, amely radikálisan bővítené ki a gazdasági versenyhivatal jogköreit. A hatóság így tágan értelmezhető keretek között vehetné át ideiglenesen alapvető jelentőségűnek ítélt cégek irányítását, de akár tulajdonrészek kényszer értékesítését is elrendelhetné.
Tehát, hogyha ilyen tág a megfogalmazás, akkor az érintett vállalkozásoknak ötletük sincsen, hogy akkor pontosan most az ő vállalkozások az alapvető jelentőségű, nem alapvető jelentőségű, ez pedig a bizonytalanság mindig visszaveti a befektetési kedvet, tehát ennek komoly gazdasági kihatásai is lehetnek.
A témáról Kovács Márk ügyvédet, a Schönherr Hetényi ügyvédi iroda versenyjogászát kérdezzük. Adásunk második részében a pénteken bejelentett otthon felújítási programról lesz szó, amely az 1990 előtt épült családi házakat célozza. A pályázók kamatmentes hitelt és visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak, ha legalább 30%-os energia megtakarítást érnek el. Erről Palkó Istvánt, a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 5-én. Hamarosan a parlament elé kerülhet egy jogszabálymódosítás, amely radikálisan kibővítené a gazdasági versenyhivatal jogköreit. A versenyhatóság így olyan jogosítványokhoz jutna, melyek segítségével gyakorlatilag átmeneti jelleggel átvehetne cégeket a tulajdonosaiktól, vagy azokat épp tulajdonrészük értékesítésére kötelezhetné. A témával kapcsolatban itt van velünk online Kovács Márk ügyvéd, a Schönherr Hetényi ügyvédi iroda versenyjogásza. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatóságot.
Aki viszonylag keveset követi a GVH-nak az ügyeit, akkor azoknak így zonzásítva elmondanám, hogy pontosan miről van szó. Ugye az igazságügyi minisztérium egy saláta törvényben bocsátotta nemrég társadalmi vitára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény módosítását, és ez a szabályozó szerint tovább szigorítaná a versenytorzítás korlátozását. Itt milyen változások jöhetnek, hogyha az országgyűlés a társadalmi vitára bocsátott verziót fogadná el? Ugye még nincsen benyújtva, még csak ezt a verziót ismerjük, amit társadalmi vitára bocsátottak, ami ez az időszak pedig már ugye lezárult.
Így van. Hát igazából atombombaként robbant a hír nálunk is versenyjogászoknál, meglepetésként ért minket ez a törvénytervezet. A legfontosabb módosítások ugyanis jelentősen kibővítik a GVH jogkörét két esetben. Egyrésztről ez a törvényjavaslat bevezeti az úgynevezett alapvető jelentőségű vállalkozás fogalmát, és nagyon széles körű jogosítványokat biztosít a GVH számára, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az üzletvitelébe szükség esetén beavatkozzon. Másrészt a GVH már egy ideje ágazati és gyorsított ágazati vizsgálatok keretében monitorozza a tisztességes piaci verseny érvényesülését különböző piacokon. Korábban, ha ezek során a vizsgálatok során valamilyen anomáliát észlelt, de versenyjogsértés nem volt gyanítható, akkor csak a jogalkotóhoz tudott fordulni a GVH, és javasolhatta, hogy különböző ágazati jogszabályok kerüljenek megalkotásra, amik élénkítik a versenyt. Azonban az új szabályok szerint, hogyha súlyos anomáliákat észlel a gazdasági versenyhivatal, akkor már maga is jogosult lesz intézkedésre. Hogyha teljesülnek az új törvényi feltételek, akkor a GVH magatartási kötelezettségeket írhat elő, szerkezeti módosításokat kezdeményezhet, mindez pedig ugye anélkül, hogy bármilyen tényleges versenyjogsértő magatartás megalapításra kerülne. De térjünk vissza erre az alapvető jelentőségű vállalkozásra. Ezt a német jogrendszerből vette át a magyar jogalkotó, ahol szintén egy viszonylagosan új jogintézményről van szó, 2021-ben került bevezetésre Németországban, és ez szolgált inspirációként a magyar jogalkotó számára is. A német versenyjogban a jogintézmény elsősorban azért született meg, hogy a német versenyhatóság időben reagálni tudjon a rohamosan fejlődő digitális piacok okozta kihívásokra. Elég ugye itt a nagy tesztcégekre, a Google-re, Apple-re, Amazon-ra gondolni. Pár év, évtized alatt ezek a vállalkozások igazából a semmiből nőttek ki, és uraltak le egy-egy teljes piacot. Ugyanakkor ez a szabályozás ez nem korlátozódik csak a tesztcégekre. A német mintához hasonlóan a magyar jogszabálytervezet is tágabban fogalmazza meg a definíciót. Minden olyan vállalkozás, alapvető jelentőségű vállalkozás, amely a verseny és a fogyasztók szempontjából piacokon átívelő alapvető jelentőséggel rendelkezik. Hát ugye ez egy nagyon tág és nagyon képlékeny fogalom. A GVH egy külön versenyfelügyeleti eljárásban mondhatja ki egy vállalkozásról, az összes körülmény figyelembevételével, hogy alapvető jelentőségű vállalkozásról van szó, ehhez pedig a jogszabálytervezet különböző támpontokat ad, ez így van Németországban is, és így lesz majd Magyarországon is. Azonban ezek a támpontok elég általánosan kerültek megfogalmazásra, és nagyon-nagyon tág lehetőséget kapott a GVH, hogy kimondja egy vállalkozásról, hogy az alapvető jelentőségű. Tehát kik tartozhatnak ide majd, például kiemelkedő piaci részesedéssel rendelkező tech-cégek, internetes platformszolgáltatók, de akár telekommunikációs vállalkozások, jelentősebb gyártó és kitermelő cégek is, a GVH pedig ezekkel a vállalkozásokkal szemben mindenféle különleges intézkedéseket hozhat, ahogy említette is, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében például elrendelheti a vállalkozás vagy annak egy részének kényszerértékesítését, beleszólhat a vállalkozás irányításába, leválthatja a vezetőtestületet.
És ez mennyire tűnik önnek, mint jogásznak, és mint a területen dolgozó szakembernek, valamennyire egy ilyen gumiszabálynak?
Nyilván, ahogy említettem is, tehát ez a jogszabályi keret, ez nagyon tág felhatalmazással. Ennek különböző oka lehet, hogy azért, mert a jogalkotó nem akarja magát bekorlátozni előre, tehát igazából ez egy jövőben mutató jogszabályi rendelkezés. Nem akarták mondjuk egy adott szektorra korlátozni a jogszabályt, hogy akkor csak a tesztcégekre vonatkozzon, mert úgy voltak vele, hogy a jövőben bármilyen más szektorban is akár egy ilyen kiemelkedő jelentőségű vállalkozás megjelenhet. Ugyanakkor ez a tág megfogalmazás persze másik oldalról rengeteg bizonytalanságot okoz, tehát hogyha ilyen tág a megfogalmazás, akkor az érintett vállalkozásoknak ötletük sincsen, hogy akkor pontosan most az ő vállalkozások az alapvető jelentőségű, nem alapvető jelentőségű, ez pedig a bizonytalanság mindig visszaveti a befektetési kedvet, tehát ennek komoly gazdasági kihatásai is lehetnek.
Tehát akkor igazából ennek lehetnek ilyen rendszer szintű kockázatai a teljes magyar piacgazdaság tekintetében, tehát hogy egy nagyon erős felhatalmazást kap egy állami szerv olyan dolgokra, amikre nyilván úgy jöttek ide ezek a cégek, vagy úgy ruháznának be itthon, hogy ezt nem vették eddig bele a képletbe.
Abszolút ez a kockázat benne van, és hogy ezt a kockázatot mérsékeljük, ezért mindenképpen fontos lenne a megfelelő garanciális kereteknek a felállítása. Nyilvánvalóan, hogyha kicsit pontosabban meghatározásra kerülne, hogy akkor kik lehetek ilyen alapvető jelentőségű vállalkozások az általános szempontrendszereken túl, akkor ez segítene. Ehhez kapcsolódóan például ki kell, hogy emeljem, hogy a gazdasági versenyhivatal korábban már más jobb területeken is élt azzal az eszközzel, hogy az általános jogszabályi felhatalmazást saját közleménnyel pontosította. Például ezt tette a versenyjogsértésért kiszabható bírságokkal kapcsolatban is. Van egy tág jogszabályi felhatalmazása a bírságok kiszabására, és hozott egy részletes közleményt, amiben igazából saját maga számára előírja, hogy ő milyen szempontokat, milyen súllyal, hogyan fog figyelembe venni, amikor kiszabja a bírságot. Ezért mi nagyon örülnék neki, hogyha ezen a területen is majd megindulna egy ilyen szabályozási folyamat, akár a GVH részéről egy ilyen önszabályozási folyamat.
Gondolom, egy ilyenre leginkább a jogszabály jóváhagyása után kerülhet sor. Így vannak-e arra javaslataik, hogy mi biztosíthatná, hogy ezt a jogszabályt ne lehessen visszaélésszerűen alkalmazni? Ugye azért sokaknak felrémlik most a magyar kormány és a Spárnak a ütésváltása az elmúlt néhány hétben, és ugye sok elemző erre figyelmeztetett, hogy gyakorlatilag ebben a vitában is fel lehetne használni ezt az eszközt.
Igen, hát nyilvánvalóan ugye a legfontosabb lenne ezeknek a garanciális kereteknek a felállítása, tehát hogyha a GVH meghozna egy ilyen közleményt, amiben legalább saját maga számára előír a részletszabályokat az alkalmazással kapcsolatban, akkor az lehet, hogy megnyitatná a piacot, hogy kicsit ugye elválasztódjon a politika és a szakmai jogalkalmazás egymástól, mert alapvetően egyébként az ötlet nem rossz, tehát az jó, hogy a GVH-nak van lehetősége fellépni, az viszont nem jó, hogyha ennek a garanciális keretei hiányoznak. Illetve ami a bíróságokat illeti, itt nagyon nagy hangsúly fog majd szerintem helyeződni a bírósági jogalkalmazásra. Nyilvánvaló, hogyha a GVH hoz egy döntést, akkor mivel külön versenyfelügyeleti eljárásban születik meg ez a döntés, ezzel ellen majd lesz lehetőség fellebbezni, lesz lehetőség bíróságra menni, tehát a végső szót eltekintetben majd a bíróság fogja kimondani, és ezért a bírósági jogalkalmazás során majd figyelembe kell venni azért általánosabb jogi szempontokat is, tehát különösen alapjogi szempontokat, például tulajdonhoz való jog, gazdasági verseny és vállalkozás szabadságának érvényesülése. Tehát gyanúm szerint itt a bíróságnak egy komoly érdekmérlegelési tesztet kell majd alkalmaznia alapjogi szempontból minden egyes esetben, és hogyha ennek a joggyakorlata esetleg kialakulna, akkor talán ez kicsit levenni a politikai élét ennek a a jobb szabálytervezetnek. Tehát nyilván ez a jövő zenéje, ezt most így előre nagyon nehéz megjósolni.
Utolsó kérdésem is valamennyire ilyen spekulatív, hogy korábban úgy tűnhetett, legalább sok elemző, akivel beszéltünk, azok azt mondták, hogy a GVH-t a kormány tudatosan kihagyja néhány olyan dírról, amik távolról ilyen politikailag motiváltnak tűnnek, például azzal, hogy nemzetgazdasági jelentőségűvé nyilvánítja őket, és így gyakorlatilag a GVH jogköréből kiveszi, nem kell erre vizsgálatokat lefolytatnia, nem kell ilyen ügyekben megnyilatkoznia. Ön mennyire ért egyet ezzel a helyzetértékeléssel, és hogy az új jogszabály az változtathat-e ezen a helyzeten?
Hát eddig kizárólag a saját tapasztalataimról tudok beszámolni, tehát így a mi ügyvédi tevékenységünk során azt tapasztaltuk, hogy a GVH az valóban egy független állami igazgatási szervként járt el. Az eljárások során ilyen politikai részlehajlás még nem tapasztaltunk eddig a hatóság részéről, tehát valószínűleg lehetett egy ilyen motivációig el annak a nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítéssel korábban, hogy ugye kivegyék a GVH-nak a hatáskörül ezeket az eljárásokat, mert nem voltak benne a politikai oldalról sem biztosak, hogy ilyen eljárásban milyen döntés születne. Tehát mi nem tapasztaltunk ilyen részlehajlást eddig a hatóság részéről. Azt nyilvánvalóan hozzá kell tenni a teljesség kedvéért, hogy a GVH-nek például az ügyindító végzéseinek a hátterében nem látunk bele, tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy most milyen alapon indít vagy nem indít eljárást a GVH egy céggel szemben, de ügyvédként természetesen abban bízunk, hogy a GVH az új felhatalmazását majd kizárólag a szakmai szempontokat értékelve és a verseny tisztaságának a megőrzése érdekében fogja felhasználni, és ehhez majd meghatározza a megfelelő kereteket, ami a vállalkozások részére is kicsit megnyitató lehet. Hogyha a politika teret nyerne jogalkalmazásban ezen a területen, az álláspontom szerint rendkívül hátrányosan érinteni a befektetői bizalmat, súlyos gazdasági következményekkel járna, ami szerintem a kormánynak sem lehet érdeke ezért. Ezért én nagyon bízom benne, hogy ez kizárólag szakmai jogalkalmazás lesz ezen a területen is.
Nagyon köszönjük, hogy értékelte nálunk ezeket a fejleményeket, illetve hogy segített tisztában látni ezen az egész területen. Az elmúlt percekben Kovács Márk ügyvéd, a Schönherr Hetényi ügyvédi iroda versenyjogásza volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szívesen, bármikor máskor is.
A következő interjút Szász Péter, a Portfolio podcast szerkesztője készítette.
Bemutatta pénteken a kormány az új állami otthonfelújítási programot, amelyet 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet igénybe venni majd júniustól. Itt van velünk a stúdióban Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kérlek, kezdjük azzal, hogy mik ennek a programnak a feltételei.
A programban az 1990 előtt épült családi házak vehetnek részt, mégpedig azok, amelyek csatlakozva vannak a gázhálózathoz. A 108 milliárd forintos keretösszegű program egyéb olyan feltételeket nem tartalmaz, mint mondjuk a korábbi otthonfelújítási program, amelynél például gyermekkel kellett rendelkezni. Ugyanakkor egy fontos technikai feltétele mégiscsak van, ez pedig a 30%-os energia megtakarításnak az elérése. Tehát egy olyan beruházást kell elindítani, amely az energiatanúsítványok alapján, ezt el kell készíteni a beruházás előtt és a beruházás után is, 30%-os energia megtakarítást biztosít. Ez 4 fő beruházási fajta segítségével érhető el, és ezekre vehető igénybe a támogatás. Egyrészt házszigetelésre, másrészt nyílászárók cseréjére, harmadrészt a melegvízrendszer korszerűsítésére, és negyedrészt pedig a gázfűtésnek a korszerűsítésére. Utóbbi elsősorban a gázkazánnak a cseréjét, illetve a hozzátartozó kéménybélelést takarhatja, bár a pontos részletek erről még nem ismertek.
Mennyi pénzt igényelhetnek a pályázók, és ezt milyen formában? Tehát kell-e önrészt fizetni, van-e visszanemtérítendő támogatás, vagy esetleg hitel?
A beruházás az legfeljebb 7 millió forintos összegű lehet, ennyit lehet elszámolni, és ebből 1 millió forintot a beruházónak kell állnia. Magyarán, aki igénybe veszi a támogatást, illetve a hozzátartozó hitelt, annak 1 millió forintot ezen kívül elő kell teremtenie. A maradék 6 millió forintra hitelt lehet felvenni, ez a hitel lesz, kamatmentes lesz, és a most még nem létező, de állítólag, vagy várhatóan néhány héten belül felálló lakossági MFB pontokon lehet majd felvenni, és utólag, amikor igazolva van a 30%-os energiamegtakarítás elérése, és feltételezhetően a számlák mind benyújtásra kerültek, és elbírálták a pályázatot, ekkor megkapható az állami támogatás, amely a felvett hitelnek az összegét fogja csökkenteni, mégpedig 2,5-3,5 millió forinttal a két összeg között, és hogy pontosan mitől függ, hogy 2,5 millióval vagy 3,5 millióval lehet csökkenteni a hiteltartozást, az attól függ, hogy milyen járásban veszik ezt igénybe. Egyébként nem csak vidéken, hanem Budapesten is igénybe vehető lesz a program. Ugyanakkor a fejlettebb járásokban kisebb lesz a visszanemtérítendő összeg, amit fel lehet venni, a kevésbé fejlett járásokban pedig magasabb.
Maga a hitelösszeg, illetve akkor a visszanemtérítendő támogatás összege a járások mellett, tehát a területi kitettség mellett függ-e az igénylő anyagi helyzetétől?
Az anyagi helyzetnek a jelentősége nem lesz nagy a program igénybevételénél. Nyilvánvalóan elsősorban attól függhet, hogy maga a hitel felvevő hogy ítéli meg a saját anyagi helyzetét, belefér-e az a várható törlesztő részlet, amivel ez a program jár. Egyébként a 2,5 millió, 3,5 millió forintos megmaradó hitel részre vonatkozó törlesztő részletről azt hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy 25-36 ezer forint között lehet. Egyébként 8 évre vehető fel maximálisan a hitel, de hogy magának a hitelnek milyen egyéb feltételei lesznek, lesz-e kifejezett jövedelemelvárás és hasonlók, arról még korai beszélni, a pontos részletek egyelőre nem ismertek.
Említetted, hogy 30%-os energiafogyasztás csökkenést kell elérni, ez mekkora kockázatot jelent? Gondolom akkor érdemes előre felmérni, hogy az adott háznál egyáltalán ezek a beruházások képesek egy ilyen hatékonyságnövelést elérni.
Igen, hogy pontosan miként méri fel a terveknek a megalapozottságát egy beruházó, és miként kell ezt igazolnia a programban, azt még részleteiben nem ismerjük, de mindenféleképpen nagyon alapos körüljárás és óvatosság szükséges hozzá, hiszen nem biztos, hogy egy szigeteléssel önmagában például elérhető, vagy egy nyilázáró cserével a 30%-os energiamegtakarítás, tehát szükség lehet arra is, hogy egyszerre többféle felújítási munkálatokat, vagy cserére, korszerűsítési munkára vegyék fel a támogatást. Könnyen elképzelhető, hogy 1-2 millió forint igénybevétele esetén még nem biztosított az az energiahatékonysági javulás, amit elvár ez a program. Egyébként összesen nem is olyan sok házra, mint egy 20 ezerre fogják tudni igénybe venni ezt a támogatási keretet, ami összesen 108 milliárd forint. Ez azonban még nem minden. A sajtótájékoztató jelezték azt, hogy a különböző EU-s programokból még a következő hónapokban újabb hasonló, akár energiakorszerűsítési célú támogatások, programok várhatók.
Azt esetleg említették a tájékoztatón, hogy miért pont ezt a kört, tehát a 90-es évek előtt épült családi házakat célozzák. Ugye itt, ha jól gondolom, leginkább a kádárkockákként elhíresült épületekre kell gondolni. Persze van benne logika, de a kérdés, hogy miért csak ez az ingatlan kör került be ebbe a támogatási programba.
A sajtótájékoztatón annyira részletesen nem beszéltek erről, de azt tudni lehet, hogy a népességnek a 62%-a él ma Magyarországon családi házban. Elmondható az, hogy a lakóingatlanoknak a több mint 60%-a az 1945 és 1990 között épült. A lakosság nagyjából kétharmada az családi házban él. És fontos tudni, és ezt igazából a Csapból is ez folyt az elmúlt években, hogy egyrészt a kádárkockák, másrészt a még korábban épült házak esetében az energiahatékonyság az nagyon rossz. Különböző felmérések, tanulmányok arról is árulkodtak, hogy amikor a rezsicsökkentésnek a csökkentése, ugye felülvizsgálata 2022 nyarán megtörtént, akkor a legnagyobb elszenvedői nem is a legnagyobb energiafogyasztók voltak, hanem kifejezetten azok, akik ilyen régi építésű házban laknak, hiszen olyan rossz volt az energiahatékonyság ezeknek a házaknak, hogy bár kicsi hőmérsékletemelkedésre volt szükségük a fűtési szezon alatt, mondjuk az enyhe télnek köszönhetően, mégis átcsúsztak a magasabb árkategóriába a rezsicsökkentés megváltoztatása után, annak következtében, hogy elavult fűtési rendszerre rendelkeznek, és egy közelmúltban megjelent tanulmány még azt is bizonyította, hogy emiatt sajnos nem csak a fával fűtés, hanem még a hulladékkal fűtés is divattá vált ismét Magyarországon. A háztartások mint egy egyötödében élő családok nem zárkoztak el attól sem, hogy hulladékkal kezdjenek el fűteni. Ez persze a viszonylag szélsőséges esetnek számít, és nem csak rájuk vonatkozik az új program, de kifejezetten a rossz energiahatékonyságú 90 előtt épült családi házakat célozta meg vele a kormány. Egyébként ezeknek a nagy része természetesen nem fogja tudni igénybe venni a most meghirdetett programot, hiszen azért elég korlátos a 108 milliárd forintos összeg. Ez közel 20 ezer családi ház energetikai korszerűsítésére lehet elég. Ez egyébként átlagosan kicsivel több mint 5 millió forint igénybevételét feltételezi.
Miben különbözik ez a mostani program a korábbi hasonló ingatlan korszerűsítést célzó programoktól?
Három nagy változást emelnék ki. Az egyik az az, hogy energiahatékonysági elvárása nem volt a korábbi otthonfelújítási programnak. Igénybe lehetett venni számos olyan beruházása, ami nem kapcsolódott energetikai korszerűsítéshez. A másik nagy változás az, hogy korábban 2021-22-ben rendelkezni kellett 25 év alatti gyermekkel is ehhez a programhoz. Most ilyen elvárás egyáltalán nincsen, tehát akár olyan idősebb lakó ingatlan tulajdonosok is igénybe vehetik, akik már nem rendelkeznek a házukban gyermekkel, és hát az is nagyon nagy változás, hogy ez a program azért erősen korlátos, míg a korábbi 100 ezeres nagyságrendben vették igénybe, és több mint 600 milliárd forint volt az állam által megítélt összeg, két év alatt. Addig ez a program ez viszonylag gyorsan kifuthat és kifogyhat a keret, hiszen, mint említettem, 108 milliárd forintra, illetve mintegy 20 ezer családi házra terjed ki.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk a kormány ma bejelentett épület energetikai programjáról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz az interneten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szász Péter, az adás szerkesztője pedig én, Forrás Dávid voltam. Hagyományos, hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, szombaton pedig jön podcastünk munkaerőpiaci különkiadása, melyben Baja Sándor, a Randstad Magyarországért, Romániáért és Csehországért felelős vezetője lesz a vendégünk. Mindenkinek minden jót, jó hétvégét kívánunk. Sziasztok!